Igen, ez továbbra is a kávézó a világ végén, ahol még mindig Szigeti Krisztiánnal beszélgetek, aki a Gábor Dénes Díjasok Klubja Egyesület elnöke, és hamarosan megrendezésre kerülő a Gyógyszerészet Jövője című konferenciájuk kapcsán beszélgetek, bármilyen meglepő, a gyógyászat jövőjéről.
A gyógyszeripar körül is van egy eléggé komoly negativitás, ugye alapvetően főleg a Covid óta, és ez részben szerintem, sőt, leginkább valószínűleg annak tudható be, hogy az emberek egyébként nem látják át, hogy ez mennyire elképesztően komplex folyamat. Tehát nem úgy van, hogy valaki, nem tudom, egy gyógyszerész kikutyul a hátsó kis laborjában egy gyógyszert, és aztán két hét múlva ezt már dobozolják, hanem mert ezek ilyen elképesztően komplex dolgok, amiket nagyon-nagyon sokáig különböző módon kell tesztelni, stb. És nyilván van egy pénzügyi vonatkozása is, mert hogy hát egy ilyen kutatásnak a finanszírozása az egetverő pénzekbe kerülhet. Nyilván érthető, hogy mondjuk a gyógyszeripari cégek remélnek esetleg valamiféle megtérülést is ezután. Szóval, hogy ez ilyen jellegű dolgokba is bele lehet majd látni a konferencián, hogy mik ezek a szabályozási folyamatok, amin végig kell menjen egy...
Igen, mindenképpen. Tehát, hogy a konferenciát úgy építettük fel, pódiumbeszélgetések lesznek, meg előadások is. Két világhírű tudóst hívtunk ide, aki elő fog adni. Az egyik egy onkológus, Richard Pestelnek hívják, ő a Harvardon van neki 100 000 hivatkozása, és 160-as is indexe, ez a tudósoknak mond valami, másnak nem. A másik ember pedig, akit a Karolinszkáról hívtunk, ő pedig radiokémiával és neuroinflamációval, tehát agyi gyulladási folyamatokkal foglalkozik. Őt Krisztel Haldinnak hívják, ő is hasonló számokkal rendelkezik. Mind a ketten nemzetközileg a top tudósok az adott témájukban. Ez lesz a tudományos része az előadásnak, és utána jönnek a pódium beszélgetések egészen onnantól, hogy új molekulák ötletektől végighaladva az egész folyamatig, a végén odáig, hogy ezekből hogyan lesznek a kísérletek, hogyan mérik le embereken, hogy tényleg hatékony ez a molekula, vagy nem. De visszatérve a számokra, mert ugye itt fölmerült néhány gondolat, hogy mi? Hát, hogy mindenki érez, itt nagyjából arról van szó, hogy tegyük fel egy tudós kitalálva mi nagyszerű új molekulát, amire azt gondolja, hogy hatékony lesz. Akkor lehet egy 15 év körülbelül, ami végig munkával telik, belefetszolnak nagyjából $2 milliárd, és eljutnak oda, hogy polcon van a termék. Na most ugye ezt nem így kell érteni, hogy egy termékbe fektetnek $2 milliárd, hanem 100-150 ilyen molekula elindul, és egy jut el oda, hogy ebből legyen valami értelmes hatóanyag. Szóval ez egy elég komplex és bonyolult folyamat. Hát igen, erről fog röviden szólni a konferencia.
Gondolom, hogy az AI kérdést érinteni fogjátok, hiszen megkerülhetetlen ez a témakör, bármiről is legyen szó manapság, de hát a gyógyszerészet körében azt gondolom, hogy ott biztos, hogy nagyon mozgolódik az AI, jól gondolom?
Igen. Hol vehet részt az AI ebbe a folyamatba, hogy ez egy nagy kérdés? Röviden válasz, hogy mindenhol. És akkor ezt részletezzük egy kicsit. Hol a mindenhol? Hát először is már, ha hatóanyagot válogatnak, ott jelenik meg először az AI. Ugye először is hát ebből a sok adatból, ugye, ami cikkekből megjelenik, ebből ki kéne azt szedni, hogy milyen támadásponton, milyen új mechanizmussal lehet egyáltalán hatóanyagot keresni. Tehát ott már nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia. Akkor utána betegeket kell válogatni, meg kell tervezni azt a klinikai kísérlet sorozatot a végén majd, hogy hogyan fog ez hatni, kire fog, miért fog ott hatni. Meg kell találni a jó állatmodelleket, szóval ez az egész bonyolult folyamaton, és aztán megszületett a molekula, tegyük fel, utána jön a gyártás. Na most a gyártásban is a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon fontos szerepe van, ez is egy pont lesz a konferencián, a gyártásról fogunk beszélgetni, hogy ott a modern technológiáknak és a mesterséges intelligenciának, az optimalizációnak hol van szerepe.
Így távolról egy olyan műsorszerkesztőjeként, aki elég sok ilyen hírrel találkozik, és osztja meg a kedves publikummal, ott többször fölmerült annak az opciója, vagy lehetősége, hogy az AI már akár azt is meg tudja csinálni, hogy amit te is említettél, ugye nem tudom, rengetegféle molekula, ami képbe kerül, hogy annak akár azt sokkal többszörösét, mivel hogy ugye nagyon nagy modelleket képes átlátni, akkorákat, amiket az emberek egyszerűen képtelenek lennének. Tehát, hogy hogy igazából elképesztő sok kombinációt lát át az AI, és akár még oda is eljuthat, hogy ez sokkal gyorsabban tudja tesztelni. Tehát elképzelhető az, hogy az AI olyan szinten vegye át mondjuk a gyógyszergyártásban az irányítást, hogy felgyorsítsa mondjuk ezt a 10 évet, amit említettél, mondjuk egy évre, és mondjuk a 2 milliárd dollárt mondjuk potom 100 millióra lecsökkentse, egészen egyszerűen azért, mert hogy mondjuk különböző modellekkel fogja tudni magán belül is tesztelni, és nem lesz szükség annyi valódi húsvér fizikai tesztelésre is.
Nem gondolom. Ez a rossz hír.
Röviden, nem.
Ez a rossz hír. A jó hír az, hogy tulajdonképpen az elmúlt 50 évben különböző módszereket próbáltak a gyógyszergyárak találni, hogy lenyomják a költségeket. Amiket elmondtál, az mind valós dolog, tehát a gyógyszergyárak egyrészt a molekulákat tesztelik a sejteken belül, vagy hát igazából ezek kis magyar cégek, akik léteznek ebben a piacon, őket is meghívtuk, tehát ők is ott lesznek ezen a konferencián, tesztelik, hogy a sejten belül hol hatnak az anyagok, tesztelik azt, hogy állatmodellt kiváltsanak. Tehát ezeket mind szépen végig lehet tesztelni, de a vége sajnos az, hogy végén ki kell próbálni. Mert ugye modelleket alkottunk, ezek a modellek végesek, nem mindenről van információnk. És aztán végén le kell tesztelni. Most a tesztelésbe is szerepe lehet persze a mesterséges intelligenciának, de ez egy nagyon hosszú regulációs folyamat, tehát úgymond be kell adni ezeket az elkészült klinikai vizsgálati eredményeket egy hatóságnak, akik véligyálazza, és azt mondja, hogy itt meg itt vannak hibák, akkor kezdjétek ezt a részt újra, vagy dokumentáljátok le újra. Tehát ez a hosszú folyamat igazából nem csak a kísérletből, hanem az engedélyeztetési eljárás miatt is hosszú, és az engedélyeztetés is egyre bonyolultabb. És pont a, ugye manapság sokat beszélnek az AI Act-ről, ugye a mesterséges intelligencia az Európai Unióban hogy és hogy nem lehet szabályozni, hát itt ugye a klinikai vizsgálatoknál van hatása ennek, már ennek a törvénynek is, hogy hogyan kell a dokumentációkat elkészíteni, mellette egyre bonyolultabbak lesznek ezek a szabályozások. Tehát a legtöbb gyógyszert, amit 20-30 éve forgalomba hoztak, azt most már nem tudná senki megcsinálni. Mert hogy akkor sok mások voltak. Nem az, hogy rosszak ezek a szerek, félre ne értsem, erről van szó, más a szabályozás, és akkor egy csomó dolgot még nem kellett vizsgálni, mint most. Persze azóta...
Ez jó vagy rossz dolog? Mert egyrészt azt hiszem, hogy mind a kettőt látom, hogy mitől lehetne ez jó, mitől rossz.
Ugye itt mindig az a kérdés, a biztonságosság. Tehát, hogy most ez a kulcs, aztán még a többiről beszéljünk, de a kulcs a biztonságosság. Tehát, hogy minél kevesebb mellékhatással, minél erősebb hatással, minél olcsóbban lehessen egy terméket gyártani, előállítani, csinálni. Most ezek nem mindig jönnek létre, főleg az olcsó nem jön össze, mert hogy olyan bonyolult a folyamat, és olyan sokba kerül eljutni ez a sok kísérleti fázisig, hogy az nem fog sikerülni, de a biztonságosság az mindenképpen egyértelmű. Na most visszatérve a COVID járvány esetére, ott pont az a igény merült fel, ugye, hogy ezeket a vakcinákat minél előbb gyorsan piacra kell dobni. Ez egy gyorsított eljárásba. A szabályokon nem változtattak, hanem bizonyos, hát máshogy tekintették át ezeket a... De a vakcina az nem gyógyszer, az hozzá kell. Tehát a vakcinával kapcsolatban az egy kicsit más a szabályozás, mint egy új hatóanyaggal kapcsolatban. Ezért is kicsit itt vannak kavarodások az emberek fejébe, de aki
hát én
nem...
is azt gondolom, hogy hát vakcina az egy bizonyos fajta gyógyszer, tehát én abszolút...
De nem ugyanaz a szabályozási hatáskör van, mondjuk így. Tehát, hogy végig kell menni ezen a bonyolult folyamaton, és itt azért vannak lehetőségek, hogy hogyan zárjuk ezt.
Igen, mert pont ez volt, ami ugye a vakcina szkeptikusoknak, ugye ez volt az egyik fő veszőparipa, hogy lehet az, hogy ilyen rövid idő alatt, ugye amikor lehet tudni, hogy ez akár 10 évig is eltart egy ilyen új szernek az engedélyeztetése, kipróbálása, hogy lehet az, hogy ilyen rövid idő alatt ugye megkapták a zöld lámpát ezek a vakcinák, ugye ez egy fölmerülő kérdés volt, de hát igen, hát nyilván ez egy vészhelyzeti forgatókönyvről beszélünk.